Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, egy kis rendkívüliség következik. A gyülekezetünknek van egy kórusa, vagy kánonkörje mondjuk így inkább, kánonköre, akik minden vasárnap lelkesen buzgón énekelnek, jöjjenek ide körénk, és a főének helyén ők fognak két éneket énekelni. Egyrészt szolgálva közöttünk, másrészt meg reméljük, hogy többen kedvet kapnak, hogy velük énekeljenek majd minden vasárnap reggel. Köszönjük szépen az Isten tisztet ellen jó hallani, hogy kiben van a segítségünk, és hogy ki hív bennünket. Szerintem eltalálható, hogy miért kánonkör a neve, ugye? Kiderült. Testvéreim, jöjjetek, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéjét olvasom előttetek. Most először hosszabban, aztán kiemelve belőle egy szakaszt, Ézsaiás könyvének első részéből fogok olvasni előttetek. Ézsaiás könyvének első részéből az első 9 verset fogjuk olvasni együtt. Ézsaiásnak, Ámoc fiának látomása, melyet akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről, amikor Uzziá, Jótám, Áház és Ezékiás voltak Júda királyai. Halljátok meg egek, figyelj ide föld, mert az Úr szól, fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem. Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát, de Izrael nem ismer, népem nem ért meg engem. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép, gonosz utódok, romlott fiak! Elhagyták az Urat, megvetették Izrael szentjét, elfordultak tőle. Minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek. Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív. Tetőtől talpig nincs rajta épp hely, csupa zúzódás, kék folt és gennyesebb. Nem nyomták ki, nem kötözték be, olajjal sem gyógyítgatták. Országotok pusztaság, városaitokat felperzselték, földeteket szemetek láttára idegenek tarolták le. Pusztaság, mint ahol idegenek dúltak. Olyan maradt Sion lánya, mint kunyhó a szőlőben, mint csőszház az uborka földön, vagy mint egy ostromlott város. Ha a seregek ura nem hagyott volna néhány menekültek, olyanok lennétek, mint Sodoma, Gomorához hasonlítanátok. Isten segítsen megérteni ezt az igét, szívünkbe fogadni, adja meg, hogy sok gyümölcsöt teremjen ott, Isten dicsőségére, fele barátaink javára. Jöjjetek, könyörögjünk, imádkozzunk ezért. Köszönjük, Urunk, hogy minden ige tőled jön, és ha áldásod van rajta, és nyitott szívvel fogadjuk, akkor csodákat tehet bennünk. Szeretnénk szelíden fogadni a te igédet, és szeretnénk benne meglátni önmagunkat, és önmagunk mögött leginkább téged. Szeretnénk téged jobban megismerni, helyesebben tisztelni, buzgóban dicsőíteni, nagyobb szívvel szolgálni. Szeretnénk, ha az életünket formálnád, ha nem hagynád abba rajtunk a munkádat. Köszönjük, Urunk, hogy vasárnapról vasárnapra eljöhetünk a te házadba, és tisztelhetünk és dicsőíthetünk téged, hogy minden vasárnap egy kicsit visszaigazítasz bennünket az útra, arra az útra, aminek a lényege, hogy téged dicsőítsünk és tiszteljünk. Urunk, add, hogy ennek sok gyümölcse legyen az életünkben. Segíts meg bennünket, hogy ige hallgatóként is tudjunk ma ezért dolgozni, hogy éberen tartsuk a figyelmünket. Segíts, hogy a gondolatainkat ne terelj el semmi. Hogy tudjunk nyitott szívvel rád nézni. Hogy készek legyünk megérteni, értelmezni, amit nekünk mondasz. Kérünk, hogy áldj meg bennünket ige hallgatóként, ige hirdetőként, hogy együtt könyörögve hozzád, és együtt igyekezve csoda történjen ma is. Az a csoda, hogy az isteni szó eléri az emberi szíveket. Így könyörülj rajtunk, vegyél el minden akadályt, megkörnyékező bűnt, hogy tudjunk tiszta szívvel rád figyelni. Segíts minket, Urunk, kérünk. Amen. Jöjjetek, testvéreim, fennállva hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, amelynek alapján a Szentlélek segítségű hívásával evangéliumot kívánok hirdetni közöttetek. Megírtott ez az előbb felolvasott részben, Ézsaiás könyvének első szakaszában, az első résznek az 5. versében, amit újraolvasok előttetek. Minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek. Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív. Foglaljunk helyet. Minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek. Nem furcsa? Nem fordítva kéne lenni, hogy az ember egy-két verés után már észhez tér, és tudja, hogy hogy is vannak a dolgok. Nem úgy kellene lennie, hogyha fenyíték ér bennünket, akkor utána összekapjuk magunkat egy kicsit? Ha a Bírák könyvét nézzük az Ószövetségben, ott így van. A nép letér az útról, jön a fenyíték, általában egy másik nép keresi meg nem túl jó szándékkal Izrael népét, ők magukhoz térnek, hú, elrontottuk, megtérnek, Istenhez szaladnak, küld Isten egy szabadítót, ők pedig megszabadulnak, dicsőítjük Istent, aztán megint letérnek az útról, megjön, és így tovább. Nem ez lenne a normális? Miért van az, hogy Ézsaiás idején ilyen keserűen fakad ki a próféta, és vele Isten, hogy hiába kaptok intést, fenyítést, még rosszabbak lesztek utána, még jobban ellenkeztek. És hadd kérdezzem meg, hogy mi hogy vagyunk ezzel? Hogy vagyunk a fenyítékkel, az intéssel, a büntetéssel, a negatív visszajelzésekkel? Például, mint ifjak, amikor a szüleink negatívan jeleznek vissza számunkra, ennye-bennye, hogy hat ránk, amikor a szüleink próbálnak szidni vagy büntetni bennünket. Vagy nekünk felnőtteknek, amikor a munkahelyünkön kapunk a főnöktől valami letolást, valami büntetést, valami negatív visszajelzést, hogy érint ez bennünket. Nem úgy van, hogy sokkal jobb, amikor dicsérnek, és a sokkal többet segít, mint amikor szidnak bennünket. Mennyire hatékony módszer ez. És Istennel hogy vagyunk? Amikor Isten fenyít, int, vagy büntet bennünket, ha büntet egyáltalán, akkor arra mi hogyan reagálunk? Jó útra térünk, vagy még bekeményedünk, és még inkább ellenkezünk? Hogy vagyunk ezzel? Egyáltalán Isten büntet? Büntet bennünket Isten? Sokszor idéztem már, és újra mondom, mert hiába mondom, újra és újra hallom tőletek, mindig valakitől, mintha stafétabotot adná át a gyülekezeti tag a másiknak, akkor azt mondja, tiszteltes úr, hogy történhet ez meg velem? Hát mit vétettem én, hogy ekkora bajba kerültem? Biztos, hogy azért kerültél bajba, mert Isten valamiért megbüntet? Büntet Isten? Úgy tűnik ebből az igéből, mintha büntetne. Ráadásul testvéreim, ha a lélektan kutatásait figyelembe vesszük, pedagógiai kutatásokat, azt látjuk, hogy mi is úgy tanultuk, hogy dicsérettel sokkal többet lehet elérni egy gyereknél, vagy bárki másnál egy munkahelyen, dicsérettel, buzítással, mint szidással és elmarasztalással és büntetéssel. Hogy lehet, hogy Isten, aki teremtette az embert, és nyilvánvalóan akkor ő ismeri a legjobban, hiszen ő tervezte, alkotta. Hogy lehet, hogy akkor Isten ilyen módszert választhat? Nem ismeri az ember mozgatórugóit? Nem érti, hogy erre mi nem hajlunk? Sőt, az Ószövetséget olvasva talán olyan érzésünk is lehet, hogy Isten folyton fenyegetőzik benne és büntet. Olyan, mint egy kétségbe esett szülő vagy tanár, aki már nem tud mit kitalálni, hogy a gyerek engedelmeskedjen és jót csináljon. Elmarasztja a büntet. Hát csoda, hogy a választott nép megkeményítette magát, és azt mondta, hogy nem. Hát kell ez a sok bántás, nem lehet, hogy emiatt keményedtek meg? Nem úgy van az iskolában is, ha egy gyerekre rásütik, hogy rossz gyerek, hogy ő rossz tanuló, akkor egy idő után, ha sokat mondják neki, tényleg az lesz. Biztos, hogy Isten jó taktikát választ, amikor Ézsaiáson keresztül így szól a néphez. Testvéreim, ez az én kérdésem is volt az igét tanulmányozva, de a Biblia órán is előkerült ez a kérdés, megmozgatott engem, és bizonyára többetekben, akik a házi Biblia körben ezt az igét tanulmányoztátok, felvetődött ez a kérdés. Biztos, hogy Isten jó módszert választ? Egyébként is nagyon nehéz lehet az Ószövetségben prófétának lenni, erről néhány sort írtam, majd a liturgiás lapon elolvassátok. Most csak annyit, hogy újszövetségi szemmel az is furcsa, hogy a prófétáknak nem nagyon van választási lehetősége, hanem menni kell, ha tetszik, hanem Jeremiásra és Jónásra utaltam a leírt szövegben. Most csak annyit mondanék Péter első leveléből, amely arról győz meg bennünket, hogy bizony mindig is Isten akaratából jött a prófétai szó, és a Szentlélektől átítatva szóltak a próféták, tehát nem Ézsaiásról van szó, nem menthető itt Isten, ezt idézőjelben mondom, mert Isten szól Ézsaiáson keresztül. Isten lelke szól Ézsaiáson keresztül. Akkor nem furcsa, hogy így szól. Biztos, hogy ez a mai szóval hatékony, effektív módszer. Mindenesetre nagyon különös az Ószövetség nevelési módszere, és a proféták aló bánásmódja Istennek. Mondjuk ki nyíltan, testvéreim, hogy idegen tőlünk. Idegen tőlünk ez a hang. Ahogy igaz, az szinte az egész Ószövetségre is, hogy nehéz olvasmány, és nehezen emészthető pont az ilyen dolgok miatt. És akkor a vérről még nem is nagyon beszéltünk. Meg arról, amikor Isten azt mondja, hogy igázzatok le ilyen meg olyan népeteket. Ne hagyjatok senkit életbe. És sokunk ezért idegenkedik az Ószövetségtől. Biztos vagyok benne, hogy a templomban, ha egy felmérést csinálnék, hogy mit olvasol szívesebben Újszövetséget vagy Ószövetséget, 95%-ban az Újszövetséget írná be mindenki. Miért? Testvéreim, ennek két alapvető oka van, és mielőtt az igére ráközelítek, mivel Ószövetség sorozatba kezdünk bele, újra és újra érdemes tisztázni a hozzáállásunkat ezzel kapcsolatban, hogy a mai üzenet közel kerüljön hozzánk, mert nem tud Ézsaiás üzenete közel kerülni hozzánk, mert egy fal választ el bennünket, egy értetlenség fal, amiben nem értjük, hogy Isten miért ezt a módszert választja, miért így beszél az emberrel. Két alapvető oka van, amiért idegenkedünk. Az egyik, hogy mi már az új szövetség népe vagyunk, ismerjük Jézus személyét, hallottuk a szavait, illetve leírva olvastuk, és eleve ismerjük Istentől az evangéliumot, Isten szeretetének legtisztább kinyilvánítását. Hogy az Isten szeret bennünket, nem akarja, hogy a bűnös meghalljon, azt akarja, hogy mindenki megtérjen. Sok mindent hallunk ki az evangéliumból, a szerető Istenről. És nekünk ezért, mivel innen nézünk vissza az Ószövetségre, idegen ez a hangvétel. És ezt ki kell mondjuk, testvéreim. Ezt nem fogom feloldani, mert idegen tőlünk. A második, ami akadály, az pedig az, hogy tudomásul kell vegyük, hogy bár az Új Szövetség is igaz, de az Ószövetség egy teljesen más korban, kultúrában, szokások között, társadalmi viszonyok között, különböző körülmények között, tehát egy tőlünk nagyon távoli időszakban íródott, és amit megjelenít, az nagyon távoli és nagyon más, mint amiben élünk. És azért idegenkedünk tőle, mert a mi korunkból nézünk vissza oda, és nem értjük az egészet. Éppen ezért két nagy lépést kell megtennünk, hogy ezt a két akadályt legyőzzük, testvéreim, hogy az Ószövetség üzenete is így a mai szakasz is a miénk legyen. Egyrészt mondom ezt úgy, mint aki szintén ebben nőtt fel, én is ezt tanultam, próbáljunk elszakadni attól a marxista gondolattól, hogy az ember folyamatosan fejlődik, és elérhet a fejlődés csúcsára, és természetesen ez már nem is marxista, hanem talán a mai posztmodern ember gőgje, hogy mi vagyunk a fejlődés legfelső fokán, tehát akik előttünk jártak, azok mind butábbak, fejletlenebbek, idétlenebbek, felvilágosulatlanabbak voltak. Ez nem igaz. Egyrészt hamis állítás, mert ha visszanéztek régi korokba, sokszor jóval bölcsebbek voltak, és sokkal jobban intézték az ügyeiket, mint mi. Másodszor pedig testvéreim, Goethének igaza van, amikor azt mondja, hogy a világ halad, az ember marad, és pont ez a kapcsolópontunk, hogy az a régi ember az Ószövetségben, az ugyanolyan ember volt, mint mi. Körülbelül, ha lecsupaszítjuk a kontextust, a környezetet, akkor tulajdonképpen ugyanolyan vágyakkal, bűnökkel, ugyanolyan küszködésekkel látjuk ezt az embert, ugyanolyan érzelmekkel, családi viszonyban, ugyanazokkal az elakadásokkal, amikkel mi. Nagyon hasonló az ember, igazából az ember nem változott, problémái, örömei, vágyai, kérdései. És ezért testvéreim, ez az első akadály, amit le kell győznünk, hogy nem szabad gőgösen lenézve visszanézni a mikorunkból oda, hanem bizony be kell érkeznünk oda, ahol ez a könyv, ez az ige, ez az időszak volt, amikor ez íródott. És ehhez, testvéreim, kell egyfajta nyitottság, érdeklődés, nem utolsó sorban információ, hogy megértsük Ézsaiás korát. Amikor egyébként királyokat mond Ézsaiás, akkor már beazonosítható egy bizonyos kor. Ő is azért írta oda, hogy ekkor írtam, és ekkor ez volt a szituáció. Ézsaiás könyve akkor íródik, amikor Izraelben egy nagyon mélypont, nagy mélyponton van, és fenyegettetik az ellenségtől, és bármikor eltiporhatják őket. És Ézsaiás és a többi proféta szól, hogy vegyétek észre magatokat, mert rossz vége lesz ennek. Másrészt a másik akadály, hogyha igazán reformátusnak valljuk magunkat, és úgy szeretnénk gondolkozni, mint egy református hívő ember, akkor egy rendíthetetlen kőoszlopunk van, amiből nem engedhetünk. Ez pedig az, hogy az Ószövetség Istene és az Új Szövetség Istene ugyanaz. Ugyanaz a szándéka, hogy az ember újra ember legyen, hogy az Istent megismerje, és az Istennel az ember boldog kapcsolatban élje az életét. Ez az Isten szándéka. Csak hogy itt van a kurfli ebben, hogy Isten ezt időben végzi el, a történelemben részt vesz velünk együtt, és mindig az adott történelmi ponton jelenti ki magát. És Ézsaiás korában is kijelenti valahogy magát, még Jézus előtt vagyunk jóval. Isten a történelemben időben részt vesz, holott nála nincs idő, ezért nehéz ez. De mégis itt van a történelemben, és Isten a paradicsomi bűnesettől kezdve egészen Jézus Krisztusig, az üt történetben és egészen napjainkig azon munkálkodik különböző módon, hogy az ember megismerje őt és hozzátérjen. Természetes, hogy Jézus eljövete előtt egy másik korszakban vagyunk. De csodálkozzunk rá, hogy ugyanaz az Isten. Hogy ott és akkor is az derül ki, és azért szól Isten Ézsaiáson át, és ez nagyon segít az ilyen fenyítő, csúnya, kemény mondatok megértésében, hogy Isten azért mondja ezt el, mert szeret bennünket. Mert szeretné, ha észhez térnénk, ha nem lenne bajunk. Ezért küld prófétákat, ezért küld üzenetet. Szereti az embert, és fontos számára a népe. Ráadásul vegyük észre azt is, hogy itt az Ószövetségben, ezen a részen is, ugye Jézus atyaként mutatja be Istent, itt is atyaként közelít a népéhez. Bár egy szigorúbb atya látszik ezen, de szeretnék meggyőzni benneteket, hogy ez ugyanaz az atya. Mert ez az atya azért megy közel népéhez, hogy legyen szent maradék. Hogy mindig legyen egy nép, aki vele igaz kapcsolatban van, aki őt jól tiszteli, amelyik népet megállhatja, és amelyik népen keresztül megállhatja a földet, és megállhatja és hívhatja az emberiséget magához. És ma ebbe az olajfába, a választott nép olajfájába, a szelid olajfába, a vad olajfa beoltatott, ez az új szövetség népe. Ebbe veszünk mi részt. És mi is azért vagyunk, és azért szól hozzánk az atya néha keményen, mert ha nincs népe, nem marad meg az emberiség. Értsétek jól, értünk maradt meg még a világ. Mert vannak Istennek mindig követői, szent maradék, aki őt helyesen tiszteli. Ezért küldi a prófétákat, testvéreim. Ahogy Pál a Filippieknek írja, hogy az áldásban is hallottátok, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek. Ez már újszövetségi hang, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik közt ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet beszédére figyeltek. Ragyogni, mint csillagok a világon. Erre hív bennünket Isten, és erre hívta a népét, és minden erre megy ki. Ez a tét, itt a lét a tét, annak a léte, hogy lesznek-e, vannak-e Istennek igaz tisztelői. És minden ezért volt, és ezért szól az atyai hang. De figyeljünk magunkra, testvéreim, ha mi apák, látjuk, hogy baj van a családban, mindig halk és szelíd hangon szólunk, és ez mindig a jó. Nem úgy vagyunk, hogy féltjük azt, hadd mondjam ilyen furcsán, hogy legyen, aki a nevünket tovább viszi, nyilván nem ez a lényeg, de hogy legyenek utódjaink, hogy tovább menjen minden, és ezért mi annyi áldozatot hozunk, nők és férfiak, apák és anyák, nagypapák és nagypapák, nagypapák és nagymamák. Mert ha veszélyben van a gyermeked, akkor nyilván szólsz neki, figyelmezteted és óvod és véded. Mindig csak a dicséret és a biztatása jó? Mindig azzal szólunk csak? Dicsérettel, biztatással? Nincs olyan, hogy amikor a gyerek már végveszélyben van, akkor ráordítunk, hogy vigyázz, mert baj lesz. Ha látjuk, hogy a szakadék fele sétál, akkor halk és szelíd hangon szólunk. Nem, hangosan szólunk, és addig szólunk, amíg meg nem hallja. Ha pedig nem sikerül, és nem hallgat ránk, akkor odarohanunk hozzá, és akár önmagunkat is föláldozunk azért, hogy a gyerekünknek nehogy baja legyen. Na, itt térünk el az Ószövetségből az Új Szövetségbe. Isten az Ószövetségben még csak szól, még csak kiált, még csak odarohan, még csak figyelmeztet. De mivel látja Isten, hogy az emberiség sorsa, és benne a mi sorsunk, a te sorsod végveszélyben van, odarohan, és önmagát áldozza föl, hogy mi lenessünk a szakadékba. Ez Jézus Krisztus keresztje. Ez az, ami még csak sejthető, homályos az Ószövetségből, de látható. Hogy az Atya szeret bennünket, és az Új Szövetségben tisztán megmutatja, hogy itt az én fiam, azért adtam értetek, hogy nektek nehogy bajotok legyen, hogy ne vesszen el az emberiség és bennete. Ezt tette értünk Isten. És testvéreim, hadd mondjam, és akkor válaszolok is már egy feltett kérdésemre. Ez volt a büntetésünk. Drága testvéreim, nem büntet már Isten. Legalábbis úgy nem, ahogy mi gondoljuk sokszor. Mert az Isten minden bűnünket megbüntette már. Jézus Krisztuson az ő fián. Minden büntetést elvitt. Minden bűnödért, a holnapiért, a tegnapiért, a következő percben lévőért. Ezért Isten nem büntet már bennünket. Mert Jézus Krisztus megbűnhödött értünk. Oda dobta magát értünk, hogy nekünk ne kelljen elvesznünk. Ha büntetne minket, drága testvéreim, értsétek meg, már nem élnénk. Se én, se ti. Isten nem büntet bennünket, mert Jézus Krisztus elvette a büntetést. Ebben a szakaszban még ezelőtt járunk, még Jézus eljövetele előtt vagyunk. De nézzétek rá erre a szakaszra úgy, mint akik Istenre figyelnek, és nem csak önmagukra. Az a baj a Biblia, hogy mindig magunkra figyelünk. Azért háborodunk föl ezen a hangon, Ézsaiás hangján, mert rosszul érint bennünket. Ilyeneket mond nekünk Isten. De nézzetek úgy most erre a szövegre, amit felolvastam, hogy mit mond Istenről. Azt látjuk, hogy megszakad az atyai szíve értünk. Megszakad a szíve az ő népéért, hogy fáj neki a népe állapota. Ebben az ige szakaszban egy szerető, ő népét féltő szent Istennek a képe rajzolódik ki előttünk. Ne csak magunk körül forogjunk. Amikor Isten azt mondja, minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek. Mit mond ez Istenről? Azt, hogy ő próbálkozik, hogy igyekszik, hogy szeretné, hogy mi ne adjuk fel, és ő sem adja fel. Hogy hallgassunk a jó szóra. Nézzétek azt a fájdalmat, amit átél. Hogy megértsük, gondolj arra, amikor a gyerekednek vagy unokádnak már annyiszor elmondtad, hogy rossz úton jár, és ő egyre makacsabbul megy az úton. Vagy ha egy szeretett barátodra gondolsz, akit baráti módon figyelmeztette, hogy féltelek, mi lesz veled? És látod, hogy mégis megy a vesztébe, és hogy fájni tud, hogy mennyire tud fájni ez nekünk. Mennyire tehetetlennek érezzük magunkat. És a mindenható Isten ránéz a népére, és pontosan ezt vagy ennél sokkal nagyobb fájdalmat él át. Erről az atyai fájdalomról és ennek a feloldásáról szól az új szövetség. Arról szól, hogy az evangélium az atya fájdalmából szakadt ki. Ezért küldi el Jézust, mert úgy fáj a szíve értünk, emberi módon fogalmazok persze. Miért nem tér észre a nép, testvéreim? Miért van, hogy minél több verést kap? Annál makacsabb. Alapigénk válaszol erre, mert folytatja. Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív. A diagnózis szerint a nép baja a gondolkodása és az életerő, amiben kimerült a nép. A gondolkodása elferdült, elvetemedett, a Filippi levél Károli fordításával szólva. Ez a nép, ez most már életerőben kimerült. És ez dönti el, hogy hogyhat az ember az intés. Ez dönti el, hogy hogyhat a fenyíték és a nyomorúság. Ha elfárad a szív, ha elferdült a gondolkodás, akkor nem használ az Isten büntetése, fenyítéke, intése. És nekünk új szövetség népének sem használ az ige, amikor kapjuk, mert már megkeményedett a szív, mert már a gondolkodás eltorzult, mert elfáradtunk, és amikor a szív és az elme tönkremen már, akkor hiába szól az Isten. Ezért kell a szívünkre vigyázni. Ezért mondja a példabeszédek gödve, minden féltett dolognál, minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ha a szívemmel baj van, hiába szól már Isten. Testvéreim, amikor a szív elfárad és beteg, a fej és elfáradt, és nem működik úgy, ahogy kéne, akkor már nem kapcsolunk. Akkor már nem kapcsol be a riasztunk, akkor nem működik a lelki immunrendszerünk, hiába szól az Isten, hiába a gyógyszer, hiába az ige. Az Isten közeli szív a Szentírásnak azokat a mondatait is szereti, amik intőek, amik fenyítőek, amik kemények. Ha jól van a szívünk, ha jól van az elménk, akkor ezeket mi jól fogadjuk. Testvéreim, mert tudjuk, hogy ezek tükröt tartanak elénk, figyelmeztetnek bennünket, hogy ezek a negatív visszajelzések, amik az Ószövetség lapjain vannak, bennünket is figyelmeztetnek. Mi kell ahhoz, hogy a szülőtől, a főnöktől, a baráttól, vagy bárkitől elfogadd az intést? Hogy Istentől elfogadd az intést? Hogy az ítéletes profétai igéket is örömmel olvasd? Mi kell ehhez? Kettő dolog megint. Alázat és biztonság. Alázat kell, amiben én is tudom, hogy Isten előtt vagyok, és ismerem magamat, és tudom, hogy büntetést érdemelnék. És Isten mégis még szól, és int, és igéjét adja, és nem lesújt rám. Az alázat, amit mindig kifejezzünk abban a köszönésben, amikor, vagy kérdésre válaszban, amikor megkérdezte ma is tőlem valaki, hogy hogy vagyok, és amit annak idején tanultam Dani bácsitól, jobban, mint érdemelném. Mondogassátok ezt, és vegyétek komolyan, hogy mindig jobban vagy, mint érdemelni. Ez az alázat, amelyik már tudja fogadni az intést, mert nincs benne gőg, nincs benne semmiféle dicsőségvágy, tudja, hogy ki Isten előtt. A másik pedig egy biztonság, hogy Isten akkor is szeret. Az a biztonság, amiben az én képem, az önbizalmam nyugszik, hogy bár büntetést érdemelnék, de Isten úgy, ahogy vagyok, szeret engem, és fontos vagyok neki. És mindent megtesz értem, és félt engem, és velem érez. Ez egyfajta erős alap számunkra. A beteg gondolkozás és a gyenge szív éppen ennek a hiánya. Nincs benne alázat, és nincs benne biztonság. Az kiabál az intésre, az nem fogadja el a negatív visszajelzést, mert bizonytalan önmagában. Testvéreim, úgy szólok közöttetek, mint aki egyáltalán nincs csúcson az alázat és a biztonság útján. Aki már engem kritizált, az tudja, hogy hogy fogadom. Van, amikor jól, van, amikor rosszul. Van, amikor az alázat útján előrébb járok, de leginkább hátul. Van, amikor teljes biztonságba érzem magam, és van, hogy egy szó teljesen elbizonytalanít. Mindnyájan így vagyunk. De erre kell rágyúrni, testvéreim. Ez az, amiben erősödnünk, bátorodnunk kell, mélyülnünk kell. Mert testvéreim, ha beteg a szív és az elme, akkor bizony ki van szolgáltatva mindennek. A lélek és a néplélek is, az Isten népének a lelke is. Akkor úgy van, hogyha nincs rendben a szív és az elme, amikor jön az intés, a nép egyre jobban megkeményedik. Aki ezt megérti, azért Ézsaiás könyvét. Hogy jön az isteni szó, és a szív mégis megkeményedik, és egyre makacsabb lesz. És testvéreim, ne essünk nagyon kétségbe, de itt a templomban is kétfélék vagyunk. Az egyikünk szíve most rendben van, az egyikünk elméje rendezett, és amikor hallja az intést, és azt mondja, hogy olyan vagy, mint magára hagyott kunyhó a szőlőben, vagy hallja azokat az Ézsaiás igéket, amik itt csattognak fölöttünk, és azt mondja, megvizsgálom magam, hogy érint ez az ige. Ezeknek a testvéreinknek most rendben van a szíve. És vannak olyanok, akiknek nincs rendben a szíve, nincs rendezve az elméje. És amikor ezeket hallja, még jobban megkeményedik, és még keményebb szívvel megy haza, és még kevésbé engedelmeskedik Istennek. Ez a lelkünk törvénye furcsa módon. Ez a szó, testvéreim, nem csak akkor és ott hatott, hanem ma is. Isten ismeri a mozgató rugóinkat, ismer bennünket. Nem azért mondja, mert nem ismer, hanem tudja, hogy erre a szóra van időnként szükség. Akkor Ézsaiás idejében gyümölcstelen volt ez a szó, de a mi időnkben és később is éveken át, évszázadokon át. Ez a szó elért sokakat. A prófétai szó ma is szól hozzánk. Attól függ, hogy milyen fejjel és milyen szívvel hallgatjuk. Engedjük, hogy Istennek ez az igéje, amit ma felolvastam közöttetek, megvizsgáljon bennünket. Minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek. Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív. Mennyiben vonatkozik ez rám? És ha igen, ha valamennyire, mi a dolgom vele? Mit kell tennem? Így gondoljátok tovább. És mindezek fölött, ezekben a fájdalmas, kemény szavakban lássátok meg Isten atyai szívét, amelyik szeret és aggódik, mint egy szülő a gyermekéért. Az az atyai szív, amely Jézus Krisztusban megmutatta a legnagyobb szeretetét. Az az atyai szív, aki nem büntet minket, hanem csak int, csak figyelmeztet, csak megállít, néha megráz, figyelmeztet, de ez az atyai szív oda tudta adni az egyszülött fiát miértünk, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Legyen így minnyájunkkal. Amen. Legyünk csendben, testvéreim, hagyjuk, hogy az ige megvizsgáljon bennünket, és mondjunk el Istennek egy-két szót, ami őszinte a szívünk belső csendjében. Dicsőítünk, mennyei atyánk, az örömhírért, az evangéliumért, hogy a mi időnkre olyan tisztán látszik, hogy mennyire nagyon szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy Jézus Krisztust megismerhetjük, hogy már abban az időben élhetünk, amikor a te terveidből sok mindent jobban érthetünk, mint a régi emberek az Ószövetségben. De köszönjük a proféták szavát, az ószövetségiek hitét, mindazt a sok történetet, amivel tanítasz bennünket, amelyben láthatjuk magunkat, sokszor makacs, megkeményedett lényünket, vagy éppen utánad szomjazó engedelmes szívünket. Láthatjuk a te szolgáidat, és láthatunk téged, hogy nagy és hatalmas vagy, aki nem adott föl velünk, akinek számítunk, akinek terve van az emberrel, aki mindig gondoskodott arról, hogy legyen szent maradék, hogy ugyanazzal a lélekkel szóltak a proféták, a te tanítóid, embereid, amivel az új szövetségiek, és amivel szólhatunk ma is. Jöjj, szent lélek, Isten, a te igédet tedd elevenné, élővé és hatóvá a mi szívünkben. Drága Jézus Krisztus, köszönjük azt a szeretetet, amit nekünk megmutattál. Add, hogy mi is mélyüljünk, erősödjünk a szeretetben. Könyörgünk alázatért, mert látod, hogy olyan kevés van bennünk. És kérünk azért a biztonságért, hogy soha ne felejtsük el, hogy mi a tiéd vagyunk, szeretsz bennünket, hogy fontosak vagyunk. Olyan nagy vigasztalás lehet ez mélységekben, ezért különösképpen eléd visszük azokat a testvéreinket, akik mélységben vannak, betegségben, műtétek előtt, műtétek után. Látod, Urunk, hogy most hirtelen mennyi testvérünk itt a gyülekezetben bajlódik ilyen küszködésekkel, hogy mennyien betegek. Látod, Urunk, hogy sokszor elkeseredünk ebben. Kérünk, hogy használd az ő életükbe mindezt. Engedd, hogy a betegség is a javukra legyen, és ha lehet, gyógyuljanak. Látod, Urunk, hogy mennyi emberi kapcsolati vagy munkahelyi küszködésünk van, add, hogy ez az alázat és biztonság adjon biztos helyet arra, hogy ki tudjuk bírni, hogy fel tudjunk állni, hogy el tudjunk indulni. Könyörülj minnyájunkon, akik nagy bajokban vagyunk, vagy akik önmagunkkal küszködünk, hogy benned megnyugvásra találjunk. Gyógyítsd elménket, szívünket, hogy készek legyünk mindenkor a te igéd befogadására. És könyörgünk a Biblia körökért is, ahol az ószövetségi prófétai igéket tanulmányozzuk. Adj egyre nagyobb nyitottságot, odafigyelést ezekre, hogy valóban javunkra lehessen a prófétai szó. Könyörülj rajtunk és egész egyházunkon. Amen. Jöjjetek, testvéreim, mondjuk el fennállva az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabad. Kérjük, fogadjuk Isten áldását. Mindezek után Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket, gondolatainkat a mi Urunk Jézus Krisztusban. Amen.